Ez a Híradó szerda este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Az előzetes becslésnél is jobban nőtt a GDP, a harmadik negyedévben elindult a lakossági fogyasztás növekedése is. Kötelezni a Fidesz a bankokat, hogy tájékoztassák a devizahiteleseket az árfolyamgáttal elért megtakarításról. 3-5 éven belül újra nyílhatnak a magyar szénbányák, több szervezet fogott össze, a fejlesztési tárca is támogatja. Különleges műsor cipős dobozokba rejtett ajándék a gyerekeknek, a gyűjtés karácsonyig tart a Vörösmarty téren. Az előzetesen közölt adatoknál is nagyobb mértékben nőtt a GDP az idei harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest. A KSH adatai szerint a gazdaság 1,8%-kal bővült, ami 1%-kal magasabb a korábban becsült adatnál, pedig már az is felülmúlta az elemzői várakozásokat. A bővüléshez kiugró mértékben járult hozzá a mezőgazdaság, emellett az építőipar és az autóipar teljesítménye is nőtt.
Néhány hete ezen a területen, a Baranya megyei Egerágon még kukorica állt. Már betakarították, sőt, el is adták a termést. A gazda a tavalyi aszályos év után nem gondolta volna, hogy idén csak nem kétszer annyit takarít be, mint egy évvel korábban.
Kellemesen csalódtunk. A tavalyihoz képest majdnem megduplázódott. A 40 mázsához képest 70 mázsa hektáronkénti termésünk lett, amit jelen pillanatban belföldön értékesítettünk.
Országosan is jobb volt a termés, másfélszer annyi kukorica termett, mint egy éve. Búzából, árpából és napraforgóból is jobb volt a termés, mint 2012-ben. Az agrárgazdaságért felelős államtitkár a múlt héten úgy fogalmazott, hogy a mezőgazdaság egyértelműen jobban teljesít.
A mezőgazdaságnak is köszönhető az, hogy az országban nemzetgazdasági szinten újra növekedés van.
Több mint 600 robot heggeszti össze a Kecskeméten készülő Mercedesek karosszériáját. A gyár igazgatója közelmúltban azt nyilatkozta a Híradónak, hogy idén 100 000 autót gyártanak, jövőre pedig még ennél is többet terveznek. Ez is hozzájárul a magyar gazdaság növekedéséhez. Jó látni, hogy a magyar gazdaság szépen nő, és különösen azt, hogy az autóipar, vagyis mi is a kecskeméti gyárunkkal hozzájárulunk ehhez a növekedéshez, mondta az ügyvezető igazgató. A KSH adatai szerint a gazdaság éves összehasonlításban 1,8%-kal bővült a harmadik negyedévben. Ez 1%-kal magasabb a korábban becsült adatnál, pedig már az is jócskán felülmúlta az elemzői várakozásokat. A bruttó hazai termék az előző negyedévhez képest is növekedett 9%-kal. A Híradónak nyilatkozó elemző szerint nem csak a GDP növekedés mértéke biztató, hanem az is, ami a számok mögött van.
A harmadik negyedéves növekedési adatok alapján azt lehet látni, hogy a magyar gazdaság egy sokkal egészségesebb szerkezetben tud most már fejlődni. Egyrésztről a legtöbb nemzetgazdasági ágazat, ezen belül például az építőipar is pozitívan járul hozzá a gazdaság teljesítményéhez. Ráadásul a beruházások is egyre inkább élénkülnek, ami hosszabb távon is pozitív kilátást mutat a magyar gazdaság teljesítményére.
És a harmadik negyedévi jó adatokhoz már hozzájárult az is, hogy nyáróta megindult a lakossági fogyasztás.
Növekedési fordulat történt idén a magyar gazdaságban, mondta a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály hozzátette, a GDP harmadik negyedévi adatai jelzik, hogy a gazdaság az eddigieknél egészségesebb, fenntartható növekedési pályára kezd átállni, ráadásul az elemzői várakozásokon felül teljesített a gazdaság.
A KSH-nak felfelé kellett korrigálnia ezt a növekedési adatot. Ez azt gondolom, hogy mindenképpen jó. Azt mutatja, hogy a magyar gazdaság a recesszióból kijött, egy növekedési fordulat van, egyre erőteljesebb és egyre stabilabb lesz az a növekedés, ami a következő évben már az idei év duplája lehet.
A vártnál is jobban nőtt a magyar gazdaság, mondta a Fidesz szóvivője. Zsigó Róbert hozzátette, az adatok visszajelzést adnak arról, hogy Magyarország jobban teljesít, mint a kormányváltás idején, mint ahogyan azt a piaci elemzők előrejelezték, és mint az európai országok általában. Azt mondta, a magyar emberek már láthatják munkájuk értelmét és annak bizonyságát, hogy jól tették, amikor 2010-ben hátat fordítottak a kudarcokkal teli Gyurcsány-Bajnai korszaknak. Kapcsoljuk gazdasági szakújságírónkat, Szilágyi Bélát. Szervusz, mitől tudott ennyire nőni a gazdaság?
Üdvözlöm a híradó nézőit, szervusz! Leginkább azért, mert a nemzetgazdaság több területén is megindult a növekedés, így például a mezőgazdaságban, az iparban, és különösen a járműgyártás területén, és az építőiparban, amely 5 veszteséges év után talált magára. A jövő szempontjából nagyon fontos, hogy egyre több a beruházás, és most már nem csak a nagy vállalatok, hanem a kis és közepes vállalkozások is egyre több fejlesztést hajtanak végre. A következő hónapok pedig fordulatot hozhatnak a fogyasztásban is, a belső fogyasztás növekedésében, vagyis várhatóan egyre több pénzt költenek majd az emberek a boltokban. Erre utal a most közzétett októberi kiskereskedelmi adat is. A Központi Statisztikai Hivatal felmérése szerint egy év alatt 2,5%-kal növekedett a boltok forgalma.
Nincs megállás a húspultnál ebben az élelmiszeráruházban. Egyre több felvágott fogy. Egyre több élelmiszert vásárolnak az emberek.
Kedvezőek a tendenciák az elmúlt hónapokban, hiszen hálózatunkban pár százalékos forgalmi bővülést tapasztalunk, főképpen a prémium kategóriás üzleteinknél van kiugróan magas előrelépés, de általánosságban jók a mutatók. Arra számítunk egyébként, hogy az év utolsó hónapjában ezeket a tendenciákat még továbbiakban javítani tudjuk.
Októberben 2,5%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához képest. A Központi Statisztikai Hivatal adatai azt mutatják, leginkább a tartós áruk kiskereskedelme bővült az előző év azonos időszakához képest 3,3%-kal. Ez hosszú idő óta a legmagasabb érték. Ennél nagyobb bővülés utoljára 2011. decemberében volt. Az élelmiszer kiskereskedelem 1,2%-kal nőtt, míg a benzinkutak forgalma 3,7%-kal emelkedett.
A fogyasztói árindex, ez az infláció mérőszáma, az idei évben több évtizede nem látott alacsony értéket mutat.
Az októberi infláció csaknem 40 éve volt utoljára ilyen alacsony. Az adó és pénzügyekért felelős államtitkár szerint ez elsősorban a kormány rezsicsökkentő intézkedéseinek köszönhető.
Csak ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően közel 300 milliárd forint maradt a háztartások zsebében. Ez érték egyébként közel a GDP 1%-át teszi ki, és jelentős szerepe van abban, hogy a fogyasztói bizalom az utóbbi hónapokban, negyedévekben érezhetően kedvezőben alakult a korábbi tendenciáknál, és ez a lakossági fogyasztás érintkezésében is megnyilvánult.
Az államtitkár azt mondta, Magyarországon sikerült megteremteni az árstabilitást, amely szintén hozzájárul a tartós gazdasági növekedéshez.
A ma megjelent adatok után londoni elemzők tovább javították a magyar gazdasággal kapcsolatos előrejelzéseiket. Béla, milyen kedvező folyamatok indultak el, és mi várható ezután?
2013-ban szinte biztos, hogy 1% körül lesz a gazdasági növekedés, jövőre pedig már az elemzők is azt mondják, hogy talán még a 2%-ot is meghaladja a GDP mértéke. Ez segítheti, hogy megerősödik a belső fogyasztás, mert az alacsony infláció miatt egyre több pénz marad az embereknél. Ennek egy részét feltehetőleg a jövőben is adósságaik törlesztésére fordítják majd, de valószínűleg egyre több jut a fogyasztásra, ami pedig a gazdaság teljesítménynek javulását tartósá teheti. Ha tartósan növekszik a gazdaság, akkor újabb munkahelyek jöhetnek létre. Ennek következtében pedig elérhetjük azt, hogy a rendszerváltás után először vagy ismét több mint 4 millió embernek lehet, vagy mondjuk úgy lesz munkahelye.
Szilágyi Béla, köszönjük! A jövőben kötelező lenne a bankoknak tájékoztatniuk devizahiteles ügyfeleiket arról, hogy mennyit spóroltak meg az árfolyam rögzítéssel. Ezt kezdeményezi a Fidesz rezsicsökkentésért felelős munkacsoportja. Németh Szilárd azt mondta, az intézkedés a pénzügyi rezsicsökkentés része lesz. A pénzintézeteknek először jövő év elején kellene postázniuk a tájékoztatót.
A felvett devizahitelünk törlesztő részlete ugrásszerűen megnövekedett.
Évekkel ezelőtt 5 millió forint devizahitelt vett fel Fodor Enikő. A magas törlesztő részlet miatt tavaly áprilisban kérte az árfolyam rögzítést. Azt mondja, eddig nem tudta pontosan követni, hogy mennyit spórolt az alacsonyabb részletekkel.
Havonta 5000 forinttal csökkent a törlesztő részletek mértéke az árfolyamgát lehetőségével. Nem számoltam még ki, őszintén szólva, hogy mennyi megtakarítást jelent ez az elmúlt időszak tekintetében. Nagyon hasznosnak tartanám, hogyha a banktól kaphatnék egy kimutatást, amiben ez benne szerepel.
Az árfolyam gát által megtörtént részletfizetési csökkentésekről is tájékoztatni kell.
Ezt kezdeményezi most a Fidesz rezsicsökkentésért felelős munkacsoportja. A tervek szerint minden devizahiteles megtudhatná, pontosan mennyit spórolt az árfolyam rögzítéssel. A részleteket hamarosan a Nemzetgazdasági Minisztérium a bankokkal egyeztetve dolgozza majd ki.
Az első ilyen tájékoztatási kötelezettséget azt 2014 első negyedévére írnánk elő, és ugyanebben az időszakban javasolnám, hogy azoknak, akik régebben léptek be az árfolyamgátba, azoknak is írják meg, illetve mutassák ki, hogy mekkora az az összeg, amit az árfolyamgátnak a segítségével megspóroltak az adott időszakban.
Az árfolyamgátat 2011. augusztusa óta igényelhetik a bajba jutott devizahitelesek, hogy havi törlesztő részletük kevesebb legyen. Idén novemberben az országgyűlés úgy döntött, azokra is kiterjesztik az árfolyamgátat, akik már több mint 90 napja nem tudták fizetni a kölcsönt, de végrehajtás még nem indult ellenük. Korábban a Magyar Bankszövetség elnöke arról beszélt, hogy több tízezer családot érinthet a kibővített árfolyamgát.
Én azzal számolok, hogy százezeres nagyságrendben fog a következő néhány hétben, néhány hónapban az árfolyamgáthoz csatlakozni a magyar hitelfelvevő.
Néhány éve még 750 ezer családnak volt devizahitele Magyarországon. A kormány korábban több lépésben is segített az adósokon. Mintegy 170 ezeren éltek a kedvezményes végtörlesztéssel, és november elejéig ugyanennyi adóson segített az árfolyamgát lehetősége. A Nemzeti Eszközkezelőnek pedig több mint 11 ezer ingatlant ajánlottak fel.
Törvényt sértene az országgyűlés, ha ma vizsgálóbizottságot hozna létre Horváth András volt adóhatósági munkatárs 1000 milliárd forintos adócsalásról szóló állításaival kapcsolatban, mondta Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti képviselője. Hozzátette, az országgyűlésről szóló törvénybe éppen a szocialisták javaslatára került be, hogy vizsgálóbizottság csak interpellációkkal nem tisztázható ügyben lehessen létre. Emellett nem terjedhet ki a vizsgálat olyan kérdésre sem, amelyben például büntető vagy szabálysértési eljárás van folyamatban.
Több büntető eljárás van folyamatban. Ezen kívül az állami számvevőszék hatáskörébe tartozik a NAV működésének a vizsgálata, ezért két teljes körű egyértelmű kizáró okja is van a vizsgálóbizottság létrehozására vonatkozóan. Azt tudjuk tehát mondani, hogy az országgyűlés törvénysértést követne el akkor, hogyha ebben a témakörben most vizsgálóbizottságot hozna létre.
Az LMP szerint a politikai felelősséget is vizsgálni kell a NAV ügyben. A párt közleménye szerint azt például nem vizsgálja büntető eljárás, hogy milyen mértékű a kiemelt adózóknál feltárt adóhiány. Az MSZP szerint amennyiben a NAV megfelelő működése korrupciógyanús eljárásrendje lenne a vizsgálat tárgya, azt nem zárná ki Gulyás Gergely által hivatkozott házszabályi rendelkezés, és várják a konkrét intézkedéseket az 1000 milliárdos áfacsalási ügy tisztázására. Rekordméretű, összesen 1 milliárd 700 millió euró, vagyis több mint 500 milliárd forintnak megfelelő bírságot szabott ki 6 bankra az Európai Bizottság. A vád szerint a pénzintézetek manipulálták a bankközi kamatlábakat, hogy nagyobb nyereséghez jussanak. A legmagasabb összegű 725 millió eurós büntetést a német Deutsche Banknak kell megfizetnie. Emellett egy francia, valamint két amerikai és két brit székhelyű pénzintézet is érintett a botrányban. Joachim Almunia, az EU versenyügyi biztosa azt mondta, a csalás mellett az volt a legfelháborítóbb, ahogyan a bankok a tisztességes verseny helyett összejátszottak egymással. Ismét több ezren követelik a kormány és az államfő azonnali távozását Kijev központjában. Az ukrán fővárosban 14. napja tart a tiltakozás, amiatt, hogy a kijevi vezetés visszalépett az Európai Uniós társulási megállapodástól. A tüntetők körbevették az elnöki palotát, a parlament és a kormány épületét. Azt is kérik, hogy a főügyészség hozza nyilvánosságra, van-e halálos áldozata az elmúlt hetek eseményeinek, illetve engedje szabadon az őrizetbe vett demonstrálókat. Reggel Janukovics elnök hívei is tüntettek a fővárosban. A két tábor provokációk előkészítésével vádolja egymást. Vízgazdálkodási, oktatási és turisztikai kapcsolatok fejlesztéséről is egyeztetett Szijjártó Péter Skopjéban. A külügyi és külgazdasági államtitkár elmondta, még évelején 6 pontos együttműködési akciótervet írt alá Macedóniával. Ennek köszönhetően 20 macedón hallgató tanulhat jövőre Magyarországon, emellett jelentős szerepet szánnak a magyar villamosműveknek a macedón energiarendszer modernizálásában. Az államtitkár hozzátette, növelni szeretnék a két ország közötti turisztikai forgalmat is.
Ez már összefüggésben van azzal, hogy az elmúlt héten Bukarestben a Kína-Közép-Európa csúcsot követően kiderült, hogy Magyarországon lesz a Kína-Közép-Európa együttműködés turisztikai központja, így a felelősségünk abban is áll, hogy a Közép-Európába vonzunk minél több kínai turistát. Ennek már egy eleme a magyar-macedón turisztikai együttműködés.
Jelentősen nőtt a belföldi turizmus, a KSH legfrissebb adatai szerint idén októberben 9,6%-kal több magyar vendég pihent itthoni szállodákban, mint tavaly ilyenkor. Leginkább a wellness szállodák forgalma lendült fel, de sokan váltottak jegyet a budapesti fürdőkbe is. Sok helyen pedig már karácsonyra és szilveszterre is megteltek a szállodák.
Ez a pár születésnapot jött ünnepelni ebbe a siófoki szállodába. Néhány napot maradnak csak, de azt mondják, addig is minden szolgáltatást kipróbálnak majd.
Igazából igyekszünk minél többet eljönni, amint időnk és energiánk engedi.
A szálloda értékesítési igazgatója szerint érezhetően több belföldi vendégük van, ünnepekkor pedig szinte mindig telt ház.
A hétvégék azok mindig frekventáltabbak, és természetesen a kiemelt hosszú hétvégék, illetve az ünnepi időszak olyankor mindig több az egyéni vendégünk.
A KSH legfrissebb adatai is azt mutatják, idén októberben 9,6%-kal több magyar vendég pihent itthoni szállodákban, mint tavaly ilyenkor.
Akiben népszerűek a hazai fürdők.
A Szállodaszövetség szerint a legnépszerűbb úti célok között van Hévíz, Zalakaros és Sopron is, főleg a kirándulás és a wellness miatt.
A magyarok az egész országot szeretik, de hát nyilván szeretnek a természethez közel lenni, szeretnek kirándulni, sportolni. Ma már a sportolás és általában a családi együttlét az rendkívül fontos, és ebbe beletartozik nagyon csúnya szó, a wellnessezés is.
A Magyar Turizmus ZRT szerint sokan csak egy-egy napra ruccannak ki, de a hosszú hétvégék is legalább olyan népszerűek. Ebben pedig a szépkártyának is komoly szerepe van.
Minden negyedik belföldi vendég Széchenyi pihenőkártyával fizet. Az egyik legnagyobb előnye, hogy szemben az üdülési csekkel, a korábbi üdülési csekkel, ezt nem tudjuk odaadni az ismerősöknek, barátoknak, rokonoknak, hanem az embernek, aki ezt kapja, ő tudja felhasználni.
A külföldi vendégek száma is nőtt. Októberben főleg orosz, cseh, szlovák és francia turistából volt több, mint tavaly. A KSH adatai szerint 2,6%-kal többen érkeztek, mint 2012. októberében.
Ultimátumnak nevezte az MSZP és az Együtt PM politikusa is, hogy Gyurcsány Ferenc azt mondta, a két párt december 10-ig fontolja meg, hogy ismét tárgyalóasztalhoz ül-e a demokratikus koalícióval, hogy az együttműködésről tárgyaljanak. A határidőig már csak 6 nap van hátra. Gyurcsány Ferenc szerint ő nem adott ultimátumot, csak udvariasan megkérte a pártokat, hogy üljenek le tárgyalni.
December 10-e után üljünk le! Nézzünk egymás szemébe.
Gyurcsány Ferenc csütörtökön az ATV-ben kérte fel az MSZP és az Együtt PM vezetőit. December 10-ig kérjenek felhatalmazást a pártjuktól, és újra üljenek le tárgyalni az együttműködésről. Gyurcsány Ferenc azóta nem kapott választ, hogy leülnek-e vele december 10-e után.
Nem az az ellenzéki pártok feladata, hogy egymást ultimátumokkal revolverezzék.
Az Együtt PM politikusa Jávor Benedek szerint Gyurcsány Ferenc ultimátumot adott, ehelyett inkább a bizalmat kellene helyreállítania.
11-én egy nap lesz, mint a többi. Én azt gondolom, hogy az ellenzék 2014-es választási eredményei attól függenek, hogy vajon az ellenzék szereplői ultimátumok küldözgetésében élik-e ki magukat, vagy abban, hogy megkeressük azt a módot, ahogy az ellenzék többséget tud szerezni a választásokon.
Mi lesz 2010. december 11-én?
Semmi.
A szocialista Józsa István szerint is ultimátum a Gyurcsány Ferenc által említett határidő. Szerinte ezzel a DK elnöke nem ér el semmit.
Ebben semmi ultimátum nincsen.
Gyurcsány Ferenc szerint ő nem adott ultimátumot, csak udvariasan megkérte a pártokat, hogy üljenek le.
Hát akkor itt hol van ultimátum? Ez egy udvarias kérés. Fontoljátok meg december 10-ig, kérjetek felhatalmazást a testületeiktől, hogy üljünk le. Hát azt mondják, hogy nem. tudomásul vesszük.
Gyurcsány Ferenc azt is mondta, ő az utolsó pillanatig, vagyis december 10-e után is kész a megállapodásra. Úgy fogalmazott, továbbra is nyitva hagyja az ajtót.
Ezen túl vagyunk.
A szocialista párt elnöke viszont kedden azt mondta, már túl vannak a tárgyalásokon. Szerinte az MSZP-nek világos ajánlata volt mindenki felé, de a demokratikus koalícióval nem sikerült megállapodni. Mesterházy Attila arról beszélt, azzal, hogy még mindig egymással foglalkoznak a baloldali pártok, hátrányban vannak a Fidesszel szemben.
Olyan, mintha a bíró már belefújt volna a sípjába, az ellenfél támadna, mi meg még melegítenénk. Meg beszélgetnénk az edzővel, hogy ki hova álljon. És aztán jönnek, támadnak, azt lövik a gólokat.
Egy múlt heti interjúban Gyurcsány Ferenc beszélt arról, ha azt folytatják a baloldali pártok, amit most csinálnak, biztosan veszítenek 2014-ben.
Vészforgatókönyvvel készül az MSZP, erről írt az Origo. Az internetes lap információi szerint a szocialisták úgy készülnek, hogy szükség esetén a saját jelöltjük indulhasson abban a 31 kerületben is, amelyik egyébként Bajnai Gordonéknak jutott a két párt októberi megállapodása szerint. Az MSZP-s Tóbiás József erre úgy reagált, sem ok, sem szándék nincs az ellenzéki együttműködés módosítására. Jávor Benedek, az Együtt PM politikusa viszont azt mondta, természetes, hogy minden esetre készül forgatókönyv.
Az MSZP felkészül Bajnaiék lemorzsolódására. Ezzel a címmel jelent meg cikk az Origo hírportálon. A portál úgy tudja, a szocialisták jövőre abban a 31 körzetben is gondoskodnának saját indulóról, ahol Bajnaiék adják a közös jelöltet. Októberben írta alá a választási megállapodást Mesterházy Attila és Bajnai Gordon. Ennek értelmében a 106 választókerületből 75-ben az MSZP, 31-ben pedig az Együtt PM állít jelölteket. Azóta sorra mutatják be közös jelöltjeiket. Az Origo viszont úgy fogalmaz, rendhagyó húzásra készül az MSZP, az Együtt PM 31 körzetében a szocialista jelöltnek is összegyűjti az induláshoz szükséges aláírásokat.
Sem ok, sem szándék nincs. Ilyenben erős a megkötött szövetség, és bizalom is megvan.
Az Origo név szerint említi például Tóbiás Józsefet, aki beugorhat, ha a körzetében végül mégsem indul el Bajnai Gordon jelöltje. Tóbiás József azt nem mondta, hogy nem gyűjti össze az induláshoz szükséges aláírásokat, de többször is hangsúlyozta, nem ingott meg a bizalmuk a szövetségesükben, ezért az ő körzetében az Együtt PM jelöltjét támogatja az MSZP.
Megismétlem, sem ok, sem szándék nincs megváltoztatni a jelenleg érvényben lévő együttműködési megállapodásunkat. Bizalommal vagyunk a szövetségeseink iránt.
Az Origo viszont MSZP-s forrásokra hivatkozva úgy tudja, a szocialista párt egy olyan forgatókönyvvel is készül, amely azzal számol, ha egy Együtt PMS jelölt bedobja a törülközőt, esetleg Bajnai Gordon pártja összeomlik.
Természetesen a tárgyalások elején is tudtuk, hogy vannak ezekben a körzetekben is MSZP-s jelöltek.
Bajnai Gordon pártjának politikusa Jávor Benedek úgy fogalmazott, jelenleg a megkötött megállapodás szerint készülnek, de azt is mondta, természetes, hogy minden esetre vannak vészforgatókönyvek.
Természetesen minden esetre az embernek kell, hogy legyenek forgatókönyvei, de mind az MSZP, mind az Együtt PM, az Együtt és az MSZP között kötött megállapodás értelmében készül a választásra.
Az Origo azt is írja, a fiókban tartott szocialista jelöltekről Mesterházy Attila tájékoztatta Bajnai Gordont, aki tudomásul vette, hogy van MSZP-s vészforgatókönyv. Egy régi MSZP-s szerint viszont ez Bajnai Gordonék sakban tartása, mert így az utolsó pillanatban is kiszállhatnak a szocialisták a Bajnai Gordonékkal kötött megállapodásból.
Teljes bizonytalanságot eredményezne és megszűnne a szolidaritási alapon működő nyugdíjrendszer. Így értékelték Gyurcsány Ferencnek a nyugdíjkorhatár eltörlésére és a nyugdíjrendszer átalakítására tett javaslatát szakszervezeti vezetők. Azt mondják, ha megvalósulna a DK elnökének terve, az alacsony jövedelműeknek életük végéig kellene dolgozni. Azok viszont, akik sok pénzt keresnek, viszonylag hamar nyugdíjba mehetnének.
Töröljük el a kötelező nyugdíjkorhatárt!
Gyurcsány Ferenc vasárnap mutatta be a Demokratikus Koalíció választási programjának első 16 pontját, amelyek között például az is szerepelt, hogy eltörölnék a kötelező nyugdíjkorhatárt. Helyette államilag vezetett egyéni nyugdíjszámlákat hoznának létre, amelyre mindenki annyit fizetne be, amennyit tudna.
Hogyha keveset fizettél be, akkor kisebb, ha többet, akkor sokkal nagyobb.
nyugdíjjal, nyugdíjba mehetsz.
Értelemszerűen halálig kéne dolgozni. Mert
az alacsony jövedelműek életük végéig dolgozhatnának. Erről szólt Gyurcsány Ferenc javaslata a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének alelnöke szerint. Hernád Völgyi Andrea hozzátette, ezzel Magyarországon megszűnne a szolidaritási alapon működő nyugdíjrendszer.
A nagy jövedelműek viszonylag gyorsan nagy pénzeket tudnának félretenni a kvázi korai nyugdíjba vonulásra, de hát azért a magyar valóság arról szól, hogy az öngondoskodás minimális mértékére sem feltétlenül képesek ma az emberek, hiszen az anyagi körülményeik ezt nem teszik lehetővé.
A Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke szerint is teljes bizonytalanságot eredményezne a javaslat bevezetése.
Azoknak, akiknek valamiféle szociális rászorultsága keretkezik ugye a társadalmi létben, nem piacképes jövedelemmel rendelkeznek, azokról ki gondoskodna, az nincs kitalálva még ebben a rendszerben, tehát gyakorlatilag nyugdíj és jövő és megélhetés nélkül maradnának.
Azoknak legyen választójuk a Magyarországon, akik osztoznak közös sorsunkban, akik állandó lakhelyen itt élnek.
Gyurcsány Ferenc vasárnap arról is beszélt, hogy pártja csak az állandó lakcímmel rendelkező magyaroknak biztosítana szavazójogot. A Keresztény Demokrata Néppárt szóvivője erre reagálva felidézte a 2004. december 5-i népszavazást. Pálff István azt mondta, a volt kormányfő akkor a magyarok ellen kampányolt. Hozzátette, ma ugyanez a helyzet, amikor elvenné a határon túli magyarok szavazati jogát.
El akarja venni azt, amit az egyszerűsített honosítási eljárás során megkaptak 2010-ben a Fidesz-KDNP kormánytól. Ismét el akar venni egy jogot, ismét meg akarja rövidíteni a magyar embereket, és ismét egymásnak akarja ugrasztani az anyaországban és a határon túlélőket.
Pálff István hozzátette, a DK elnökének minden programpontja jogokat és pénzt veszel az emberektől, és a volt kormányfő egymás ellen hergeli az egyes társadalmi csoportokat.
3-5 éven belül újra nyithatnak a magyar szénbányák, miután a Nemzeti Fejlesztési Miniszter bejelentette, a kormány támogatja a hazai szénbányászat újraindítását. Ezt segítheti az az energetikai megállapodás is, amelyet 2 hete Tókióban írt alá a japán és a magyar kormány az úgynevezett tiszta szén technológia felhasználásáról.
Egy csákány, hát ebben akartuk a szeretnek fejlődni.
Csákány, lámpa is életmentő légzőkészülék, ez volt minden bányász alapfelszerelése. A bányászok védőszentjének Szent Borbálának ünnepén vájárok emlékeztek országszerte a bezárt bányákra. Szinte mindegyikük azt mondta, bármikor újra munkába állna.
Bejártam a bánya minden bugyrát, és ha holnap megnyitnák a bányát, én szívesen leszállnék.
Volt idő, mikor 126 mélyművelésű szénbányában több mint 120 ezer bányász dolgozott Magyarországon. Ma már nem működik egyetlen ilyen bánya sem. Azért zárták be őket az elmúlt 20 évben, mert a földgáz és az atomenergia olcsóbb lett. Szerdán már a hazai szénbányák újranyitásáért fogott össze több szervezet is Miskolcon. A fejlesztési tárca, a megyei önkormányzat és a szakmai szervezetek írtak alá együttműködési megállapodást. 2 hete Tokióban állapodott meg a magyar és a japán kormány az úgynevezett tiszta szén technológia felhasználásáról. Ez lehetővé teszi, hogy a távol-keleti ország segítségével újra nyíljanak a hazai szénbányák és környezetkímélő módon gazdaságosan termeljenek ki szenet.
A magyarországi szénbányászat újraindítását támogatja a kormányzat.
Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter bejelentette, a kormány a hazai szénbányák újranyitását tervezi, amellyel az ország csökkentheti energiafüggőségét is.
Az előzetes számok nagyjából azt mutatják, hogy például 10,5 milliárd tonnányi olyan szén, illetve lignit vagyon áll rendelkezésünkre, amiből azért az elkövetkező jó néhány évben ezzel a bizonyos szintén már emlegetett környezetvédő technológiával akár erőművi hasznosításra, akár vegyipari hasznosításra ezt tudjuk használni.
A Magyar Bányászati Szövetség elnöke szerint 3-5 éven belül nyílhat újra az első bánya Borsodban vagy Baranyában. Balásti György azt mondja, a tőke mellett ehhez viszont szakképzett munkaerőre, vagyis jól képzett bányászokra van leginkább szükség.
Komoly kihívás szerint a szakma számára, hogy elérhetőek legyenek még azok a tudásbázisok, azok az emberek, akik korábban bányákban dolgoztak, ez a tudásátadás megtörténjen, a fiatal generációt is be tudjunk hozni.
Magyarország szénvagyona 200 évre elegendő. Ennek kitermeléséről és az újranyitás menetrendjéről már a következő kormányülésen döntés születhet.
Ma lépett hatályba az a fővárosi rendelet, amely jogellenesnek minősíti az életvitelszerű tartózkodást Budapest egyes közterületein. A tilalom kiterjedt többek között 29 kiemelt aluljáróra, a játszóterekre, az oktatási intézményekre és környékükre. A rendelkezés betartását a közterület felügyelők és a rendőrök ellenőrzik.
Másfélszer annyi hajléktalan kereste fel az elmúlt napokban a Krisztina városi hajléktalan centrum nappali melegedőjét, mint az elmúlt hetekben. Részben a hideg idő, valamint az új fővárosi rendelet miatt, amely jogellenesnek minősíti az életvitelszerű tartózkodást Budapest egyes közterületein.
A napi átlagforgalmunk 30-40 fővel megnövekedett, illetve az éjszakai éjjeli menedékhelyre bejövők is jóval többen jönnek.
Az egyik hajléktalan, Trominec Ferenc azt mondja, neki eszébe sem jut az utcán lakni, mivel a nappali melegedőben minden segítséget megkap az újrakezdéshez. Munkát kereshet, internetezhet, és nem utolsó sorban fűtenek is.
Saját ágyunk van, szekrényünk van, tisztálkodunk, fürdünk, ugyanúgy olvasunk, társadalunk is, készülünk a másnapra.
Vannak viszont olyanok, akik a már megszokott helyükön maradtak azután is, hogy az tiltott lett. Ők azt mondják, semmi pénzért nem mennek hajléktalan szállóra.
Mi lázadunk, nem megyünk, nem vagyunk hajlandóak. Se börtön, sehova. Ne tábor is, ne csináljanak bennünk tábor.
A fővárosi közgyűlés rendelete értelmében mostantól tilos az életvitelszerű tartózkodás többek között Budapest világörökségi részein, 29 kiemelt aluljáróban, a játszótereken, az oktatási intézményekben és környékükön, valamint a hidakon és felüljárókon. A rendelet betartását a közterület felügyelők és a rendőrök ellenőrzik. Akik megszegik, szabálysértést követnek el, és pénzbírsággal, közérdekű munkával, visszatérő esetben pedig akár elzárással is sújthatók.
Fölhívja a diszpécsert. A diszpécser kiküldi a krízisautót, vagy valamit.
Becsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alelnöke azt mondja, az új rendelet miatt évek óta először a szociális munkások, a mentősök, a közterület felügyelők és a rendőrök közösen próbálnak segíteni a hajléktalanokon.
Senkinek nem lehet érdeke az, hogy sok hajléktalan ember szabálysértési eljárás alá kerüljön. Ezzel szemben minél több embert kéne a problémájának megfelelő ellátáshoz juttatni. Ez az egyetlen út.
Becsei Miklós hozzátette, az új rendelet betartásánál problémát jelenthet, hogy nincs pontosan meghatározva, mi számít életvitelszerű tartózkodásnak a közterületeken. Becsések szerint a fővárosban 9000 hajléktalan él.
Sikkasztás vádjával vádat emelt Rutner György ügyvéd ellen a budapesti nyomozóügyészség. A vádirat szerint a jogász nem tudott elszámolni 60 millió forinttal két ismerősének, akik a pénzt ingatlanvásárlás fedezeteként ügyvédilletétbe helyezték el nála. Az ügyvédet azzal is vádolják, hogy a nyomozás alatt valótlan tartalmú nyilatkozatra akarta rávenni egyik sértettet. Rutner György azzal védekezett, hogy uzsorások csapdájába került, ha elítélik, évekre börtönbe kerülhet.
A budapesti nyomozóügyészség az ügyben sikkasztás, ügyvédi visszaélés, büntetőügyben hamis tanúzásra felhívás, büntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyvéddel szemben. A vádiratban letöltendő szabadságvesztés kiszabását, valamint foglalkozástól eltiltást indítványoztunk.
Szaloncukoreső ajándékok és különleges műsor, ezekkel kedveskedett a Baptista Szeretett Szolgálat 4000 nehéz sorsú gyereknek. A Mikulás napi segélykoncertre az ország minden pontjáról érkeztek. Közben a Máltai Szeretett Szolgálat megnyitotta standját a Vörösmarty téren, ahol egy hétig várják az adományokat.
Pontosan 50 kg szaloncukor hullott az égből, így indult el a Mikulás napi segélykoncert. A Baptista Szeretett Szolgálat 4000 nehéz sorsú gyereknek próbált egy kicsit másképp segíteni.
Fontosnak tartjuk azt, hogy az adományozáson, az ajándékozáson túl, ha lehet élményekkel is gazdagítsuk azokat a gyerekeket, akiknek talán más úton, módon nem lenne lehetőségük az arra, hogy egy ilyen rendezvényen részt vegyenek.
Nem csak a felnőttek, a gyerekek is azt mondják, egy-egy ilyen élménnyel sokkal gazdagabbak lehetnek, mint az ajándékokkal.
Ha jobban esik nekik, mint egy rendes ajándék, mert lehet, hogy ennek még jobban is örülnek.
A nehéz sorsú gyerekek az egész országból érkeztek. A segélykoncerten meglepetéssel készült az Ötvös Cirkusz, fellépett többek között Borki Balázs, Mága Zoltán és Cselpes Laura is.
A gyerek
gyerekek az én szívemben is egy nagyon különleges helyet foglalnak el. Azt gondolom, hogy ők azok, akik igazán őszinték, és igazán tudnak örülni, hogyha az ember őszintén ad nekik.
Ez a süteményünk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ősszel nyílt tégségének a terméke.
A Máltai Szeretetszolgálat is megnyitotta más standját a Vörösmarty téri vásárban, ahol megváltozott munkaképességű emberek termékeit árulják.
A pátyi műhelyünkben előállított bögréket, hűtőmágneseket, gyertyatartókat és más dísztárgyakat, valamint hajléktalan emberek által díszített szemüvegtokokat is forgalmazunk.
Ezek az ajándékok már Németországból érkeztek. Az ottani Máltai Szeretetszolgálat gyűjtötte magyar rászoruló családoknak. Ma kezdődött el a csaknem 50 köbméternyi, azaz mintegy 3000 cipős doboz kiosztása, amelyben ajándékok vannak. A Szeretetszolgálat az idén mintegy 50 ezer rászorulónak próbálja szebbé tenni a karácsonyt.
Közben folyamatosan várja a felajánlásokat a Katolikus Caritas a közmédiával közösen szervezett Jónak lenni jó karitatív akcióban. A 1356-os adományvonalon egyetlen hívással 500 forinttal lehet támogatni a rászorulókat. Az mtv.hu per Jónak lenni jó oldalon pedig megtalálhatók azok a tárgyak, amelyeket meg is lehet majd vásárolni. Most jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés, utána pedig kezdődik a Retro Kabaré és az On The Spot. Az este 10 óra 20 perckor várja önöket. Az adásban szó lesz a gazdaság növekedéséről és az MSZP terveiről is. Híradóval pedig én várom önöket közvetlenül az este után. Tartsanak velem, viszontlátásra!